gyertyát, és a decemberi programunk szerint a karácsonyra készülünk, és a Lukács evangéliumának a karácsonyi történeteit veszük végig, az első két fejezetet. A Lukács evangéliuma első részének olvasok egy kicsit hosszabb szakaszt, az első 25 verset. Hát egy arról fogunk beszélni, hogy hogyan némul meg egy apa. Mit csinál egy pap akkor, amikor angyalt lát, és nem mer hinni a szemének. Talán ez a legjobb kifejezés, ha így fogalmazunk. Lukács evangéliuma első részéből olvasom Isten igéjét. Herodesnek, Judea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abija rendjéből, felesége Erzsébet, Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt fiú gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg, de az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Örömöd lesz ő, és igazságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz: miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt: én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél a szavamnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében. A nép várt a Zakariást, és találkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, és 5 hónapon át nem mutatkozott. Ezt mondta: így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Hát ez a bibliai szakasz is a karácsonyi történet része. Nem tudom, hogy számotokra mennyire ismerős. Én nagyon-nagyon sokat beszéltem már erről a bibliai szakaszról. Emlékszem, egyszer egy egész csendes hetet csak erről a szakaszról beszéltem, de most, amikor beszállítottam a programot, akkor hát egy kicsit új módon láttam rá erre az ige szakaszra, mégpedig valahogy úgy, hogy mennyi mindenben ott van Isten keze, Isten csodája, amit mi észre se veszünk. Ugye a klasszikus történet, hogy egy pap a lévi rendjéből csak ő mehet be a templomba, de hát a kortörténetből tudhatjuk, hogy azt a fajta tisztséget, amit itt Zakariásnak be kell tölteni, azt sorsolással számolják ki, és egy életben egyszer, maximum kétszer, most oda, ha kétszer jut egy Lévire az a fajta tisztség, amit most is Zakariás megkap, hogy illat áldozatot gerjeszthessen. Nyilván sokat készülődik. Nyilván hálás érte, nyilván jól végig gondolja. Nagy megtiszteltetésnek veszi. Egyre nem számít, hogy ebben egyébként a munkájához tartozó cselekedetben magával Istennel fog találkozni. Bemegy a szentélybe, ugye a jeruzsálemi templom három részben áll, a külső udvarba, a szentélybe, szentélyből és a szentek szentjéből. A szentek szentjébe csak a főpap mehet be évente egyszer, de a szentélybe is a papok csak meghatározott rendben, és hát mint itt kiderül, sorsolással mehetnek be. Bemegy a szentélybe, és a másik, amiben ott van Istennek az üzenete, maga a ritus, olyan gyönyörű, soha nem tűnt még fel ez a kép, hogy a nép pedig kint várt az illatáldozás idején. Nyilván megvolt még magának a mozdulatnak is a rendje, amit ebben a Zakariással, amikor elkezdte a papi szolgálatot, jól begyakorolhatták, hogy hogy kell azt a gondolom tömélyen ráhinteni arra az égő oltára, hogy az úgy füstölögjön. Hogy van ebben a mozdulatban, ebben a ritusban benne maga az Isten jelenléte? Mi protestánsok, és különösen ilyen neoprotestánsok nagyon elfeledkeztünk arról, hogy a liturgiának is megvan, a mozdulatoknak, a rituális mozdulatoknak is megvan a maga nagyon komoly szentsége és Istenhez való kapcsolódása. Ebben most mi Zakariásnak része volt? De itt történik valami, amit Zakariás nem kéne, hogy meglepjen, mert hogy ilyen már történt a Szentírásban, amit ő kiválóan kellett, hogy ismerjen, mit nem mondja, kívülről kellett, hogy ismerjen, jön egy angyal. Én nem tudom, hogy én hogy viszonyulnék hozzá, hogyha itt egy angyal megjelenne. Valószínűleg szívinfarktust kapnék, vagy ilyen enyhe, hát hogy mindenfajta gondolatom lenne. És el tudom képzelni, hogy Zakariás se érezhette magát másként, csak hogy egy olyan kultúra része volt, amikor meghallja ezt az üzenetet, hogy ne félj, Zakariás, fiad fog születni. Ez benne egy csomó emléket elő kellett, hogy hozzon, biblikus emléket, mert azért az Ószövetségben valami különös jelentősége van annak, amin gondolkodhatunk, de nem feltétlenül mindig tudjuk megérteni, hogy különösen ezt a termékenységi kérdést, az utódlás kérdését Isten a kiválasztott embereinél fenntartja. És eszünkbe juthat Ábrahám, akinek nagyon van egy hatalmas ígéret, hogy a te utódaiban áldatnak meg a föld minden nemzetsége, aztán mi következik? 25 év csend. Talán már elmondtam nektek, hogy már bocsánat, már akkor csoda lett volna, ha gyereke születik, amikor az ígéret elhangzik, de még rárakni 25 évet. Ez nem csak, hogy maga a csoda, hanem maga az emberi türelemnek és lehetőségeknek a végsőkig való feszítése. És akkor, amikor Ábrahám kicsit le is mond róla, van néhány próbálkozása, meg kanyara, Isten teljesíti az ígéretét, csak éppen addig Ábrahámmá érik. Valószínű sok könnyek árán. És gondolhatunk még néhány ilyen fiúra, nekem például Manoának a fia, Sámson jutott az eszembe, ott is időszülők vannak, akik már rég lemondanak arról, hogy gyerekük lesz, és egyszer csak megszületik Sámson, most nyilván Sámson személyiségének több pólusa van, vagy több aspektusa van, de mégiscsak a népének a szabadítója lesz. Tehát, hogy úgy mondjam, Zakariásnak voltak már mintái. Csak egyet nem hitt el, hogy ez vele is megtörténhet. Az angyal elmondja neki, hogy Isten gondolataiban, Isten tervében az ő családjának és az ő gyerekének része van. Ő lesz a Mesiás előhírnöke, mint jól képzett papnak pontosan tudnia kell, hogy most teljesednek be a malakiási ígéretek, mindent tud, fejben. De hogy ehhez neki, most hadd fogalmazzak így, egzisztenciális köze lehetne, azt valahol már nem hiszi el. Miért nem hiszi el? Én egy kicsit kezdem érteni Zakariást. Nem biztos, hogy ez a hitetlenség egy ilyen vaskos kételkedésből születik. Hát született emberi megfontoltságból. Ugyan, uram, hogyan már? Sokat imádkoztunk mi ezért a kérdésért. Aztán már megtanultunk azt, hogy nem teljesített, talán már le is mondtunk róla az életünket, az életünk működését, átszabályoztuk úgy, hogy nincs gyerekünk. Ennek a szégyenét is megtanultuk már elhordozni. Az, hogy néha éjszakánként felébredek, és Erzsébet a fejét a párnába fújva sír, mert ugye abban a korban egy nőnek különösen szégyen volt. Tehát kimondottan Isten büntetéseként vették a nincs gyereke. Hát ilyenkor megsimogatom. Úgy Zakariás ebbe már úgy belesimolt. És akkor jön Isten, most elnézést azért a kifejezésért, és most teljesíti be. Jön Isten, és azt mondja, hogy azért várakoztatott engem eddig, mert az ő örök terve, és az én személyes életem, és egzisztenciális kérdéseim olyan mélyen össze vannak szőve, hogy úgy látta, hogy most érkezett el, az emberileg már túlhaladott időben az a lehetőség és az a pont, amikor meghallgathatja az imádságaimat, és egyszerre viszi véghez, egyszerre teljesíti be az én imádságaim meghallgatását és az ő üszterve kibontakozását. Én meg tudom érteni szegény Zakariás, hogy ez neki sok volt. És valószínű, fájdalomból, talán kisebbségérzésekből, annyi ízből táplálkozhat az, amit az angyal így esöpör, hogy hát mert nem hittél, meg fogsz némulni. De talán ezt a némaságot úgy is tekinthetjük, hogy ami történik, arra Zakariásnak már nincsenek szavai. El tudom én fogadni azt is, hogy ténylegesen megnémul, és ténylegesen nem tud beszélni, de nem úgy van, hogy hányszor küszködünk azzal, amire már nincsenek szavaink. Csak úgy megpróbáljuk megtalálni, és érezzük, hogy döcög, nem megy, nem igazán erre gondolunk. Talán Zakariás némasága mögött az is van, hogy amit az Isten vele tesz, az túlmegy az ő fogalomrendszerén, az ő elképzelésein, túlmegy az ő hitén, túlmegy az ő emberi lehetőségein, és ez a talán kicsit szorongó, meggyötört ember egyszerűen elnémul ebben a történetben. És nem tud megszólalni mindaddig, majd látni fogjuk, hogy egyszer megszólal, amikor tényleg megszületik Keresztelő János. Mert mindaz, amit kap, egyrészt, mint ima meghallgatás, másrészt, mint Isten vele való terve, az olyan mértékig meghaladja őt, hogy ebbe csak elnémulni tud. Én arra gondoltam, hogy mindjártunknak vannak egzisztenciális kérdései, merjük ezeket úgy Isten kezébe tenni, hogyha netán egyszer valamilyen módon megjelenik egy angyal, és olyanokat talál mondani, és olyanokat talál cselekedni, amiket el sem tudjuk képzelni, akkor várjuk azt, hogy hát lehet, hogy elnémulunk, de mindenképpen áldjuk őt, az ő cselekvését és az ő keze munkáját. Így kívánok nektek nagyon áldott adventet. Imádkozzunk! Uram, én érteni vélem Zakariást, aki bölcsöletesen teljesítette a kötelességét. de már nem merte hinni. Nem merte remélni, hogy odafigyelsz rá, hogy az imádságai fontosak neked. És látod, hogy mindnyáján ilyenek vagyunk. És köszönjük azt a cselekvésedet, hogy a mi kis egyéni, pici kis életünket és vágyainkat valahogy összekötöd a te örök terveiddel. Amikor erre úgy megnyílik a szemünk, akkor segíts, hogy ne elnémuljunk, hanem tudjunk hódolattal megállni előtted. Amen.